Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A kampányban általában mindig ígéretek sorozata lepi el a választót. Ilyenben volt részünk mindannyiunknak, nekem személyesen, de én már szakmai szempontból volt egy ígéretem itt a stúdió előtt Winkler Gyula képviselő úr annak idején, amikor tetőteraszoltunk, még a kampány hivatalos megkezdése előtt megígérte, hogy el fog jönni mihelyt lejár ez a kortes hadjárat, és íme be is váltja az ígéretét. Cseke Péter, a Transtelex főmunkatársa pedig megígérte nekem a hétvégén, hogy bár nagyon sűrű a napja, mégiscsak időt szakít ránk. Mindkettőtöknek köszönöm, hogy itt vagytok, és hát kezdjük azzal, hogy van egy eredmény, próbáljuk értelmezni, kicsit visszaléptünk, fölkaptuk a fejünket. 5-28 volt az éjszakai becslés, ehhez képest azért ez most egy szintlépés. Képviselő úr, gratulálok!
Köszönöm szépen, és üdvözlöm én is a hallgatókat, illetve köszönöm szépen a meghívást. Valóban úgy váltunk el ezelőtt több mint egy hónappal, hogy akkor ezt a találkozót, ezt a beszélgetést megejtjük. Nyilván, hogy a tegnap esti bejelentés, hát exit poll nevet viselte, de azért egy teljesen rendhagyó történet volt, hiszen látszott azon a kerek számokon, és ahogy ez be volt mutatva, hogy ez egy olyan becslés, ami csak egy bizonyos mértékű vagy mennyiségű információra épül. Látszott az, hogy bizonytalan, hogy mi történt, még maga a jelenlét sem volt
egészen világos. Atipikus volt az, hogy kerek számok, mert általában ugye Péter, mindig vannak ilyen tizedek, századok, tehát hogy nem jellemző, hogy ilyen 5-0-0-ákat, meg 24-eket, meg 30-et.
Én is most hallom először a képviselő úrtól, hogy ez nem volt egy szokványos szociológiai rigorozitással elkészített valami.
Igen, és nyilván, hogy a helyzet sem volt szokványos, mert azért Romániában egyelőre még az nem történt meg, máskor, más országokban szokás, nálunk viszont először történik az meg, hogy két teljesen filozófiájában, logikájában eltérő választás van összekapcsolva. Lehet, hogy ez is egyik oka volt annak, hogy ilyenfajta felmérés volt, azért jusson eszünkbe az is, hogy merre felé irányult a társadalmi érdeklődés, mert hogy szinte nem volt európai parlamenti kampány. Én hadd engedtessék meg nekem, hogy azt mondjam, hogy az LNDSZ azért foglalkozott az európai parlamenti dimenziójával is ennek a megmérettetésnek, de hogyha visszaemlékezünk arra, hogy mitől volt hangos a média egyáltalán az elmúlt 30 napban, a kampány 30 napjában, az egyáltalán nem az európai parlamenti kampány volt, hanem elsősorban a fővárosi megmérettetés, másodszorban pedig azok a helyi jellegű, hát nem tudom, hogy a szabad azt a szót használni, hogy kavarás. Tehát a helyi jellegű koalíciók egyességek, ellenegyességek, meglepetések, amivel a partnerek egymást illették, hiszen az is teljesen szokatlan, hogy az európai parlamenti választásokra a két nagy párt, a szociáldemokraták és a liberálisok egy közös listát jelentettek be a publikum elé. Ezzel párhuzamosan viszont a megyékben, a településeken, a megyeszékhelyeken, legtöbb helyen versenyeztek egymással, sőt, sok helyen durva verseny is volt. Na most ilyen körülmények között a tegnap esti bejelentés az csak annyira volt elég, hogy megköszönhessük a választóknak a bizalmat, hogy megköszönhessük azt, hogy a jelzések szerint akkor, tehát 10 órakor tegnap este megközelítettük, vagy nagyon közel voltunk a mi célkitűzésünkhöz, ami felvállalt és publikus módon a 500 000 szavazat volt. Azt éreztük és tudtuk a legelejétől, hogy már hónapok óta magas jelenlétet jeleztek a különféle ilyen társadalmi szociológiai felmérések. Ez meg is valósult persze, hogy a 60%, amit mi mondtunk, azt úgy lehet most értelmezni, nem lett 60%,
igen,
hanem
ez
50.
Ez volt az intenció, de hát ez is egy magas, ugye 9., ahogy én számoltam az európai rangsorban, a 9.
uniós
szinten.
Jó, de viszont nem olyan, csak 1-2%
egy-két, igen, tehát végül is egy bő százalékkal a 19-es adathoz képest.
Úgy van, viszont tegyük hozzá azonnal, hogyha azt mérjük, hogy valójában kik vannak itthon a Romániában megszámolt 19 egész akárhány millió lakosból, illetve a 18, ha jól tudom, 18 milliós választási névjegyzékből, akkor kiderül, hogy lehet, hogy akár több mint 60%-os a jelenlét, hogyha azokból mérjük, akik otthon vannak, mert az, aki nincs otthon, az nyilvánvaló, hogy tudott ugye szavazni az európai parlamenti listára. Azt viszont láttuk, hogy a 43. megyének nevezem én, tehát a diaszpora, a külföld, az sokkal kevésbé volt aktív most ez választás alkalmával, mint amilyen volt például a legutóbbi elnökválasztáskor, amikor nagy részvétel volt, és a diaszpora elégedetlenségét is kinyilvánította, hogy sorba kellett állni, nem mindenki tudott szavazni.
Hát ennek most dupla annyi szavazó körzet volt, úgyhogy eleje mentek tulajdonképpen ennek a feszültségnek, de most kérdésem az, nem csak a képviselő úrhoz, hanem Péter, kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod ezt, hogy például ezt a fajta itt is vagyok, ott is vagyok típusú helyzetet uniós szinten hogy lehetne leszabályozni igazándiból? Tehát, hogy legyen egyértelmű az, hogy egy államháztartásnak hány adófizetője, hány voks tulajdonosa van helyben, egy leltár, mert tulajdonképpen a tervezéstől elkezdve mindenféle kalkulósig, ezek nagyon lényeges dolgok, nem pusztán egy statisztikai faxni az, hogy tudjuk, hogy hányan vagyunk az országban, és hányra számíthatunk, úgymond.
Hát én szerintem ugyanezt fogja mondani a képviselő úr is, de válaszom az, hogy az unióban a mobilitás az egyik legnagyobb érték.
Ezt tudom, csak azért számon tartani a dinamikát valamilyen kezelhető módon.
Nem tudom, mert ez nem tudom, vannak erre egyáltalán technikai eszközök, vannak ugye szabályok nyilván.
Hát vannak erre egyrészt, ugye, akik kint vannak, azok közül volt, aki úgy döntött, hogy ő szavaz uniós listára, de ott, már ottani polgárként, illetve ottani...
Tehát akkor elsősorban, ha tegyek én is fel egy kérdés, és a kérdésem a következő, vajon szükség van egy ilyen fajta leszabályozásra? Mert hogy valóban Cseke úr itt elmondta, hogy az alapvető szabadságok, azok tulajdonképpen a belső piac lelkét képezik, tehát a mobilitás egyik ezeknek a szabadságoknak, és mi állandóan azon dolgozunk, hogy még mindig fragmentált a belső piac, a digitális belső piac, az energetikai belső piac, tehát mi azon dolgozunk az Európai Parlamentben, és ez szerintem nekünk akár közösségi szempontból is érdekünk, gondoljunk csak a Schengenre, tehát mi azon dolgozunk, hogy perfektáljuk, hogy javítsuk a belső piacot, tehát ilyen szempontból a mobilitás egy olyan dolog, amit támogatunk, mert ez az unió egyik velejárója. Az, hogy ne lehessen visszaélni a jogokkal, az viszont szabályozva van. Tehát például én nyilván, mint brüsszeli hivatalos lakhelyen rendelkező személy, tehát van nekem egy hivatalos lakhelyem, ahol be vagyok jelentve, választhattam volna azt, hogy én a belga EP választásokon veszek részt, és belga listákra szavazok. Persze nyilvánvaló abszurdum, de a jogom megvan erre. Viszont nem szavazhatok mindkettőn. Tehát az kizárja, hogy én itthon is és ott is szavazzak. Van olyan választás, ahol két helyen szavazhatok, mert mondom, az én hivatalos brüsszeli lakhelyemmel részt tudok venni, és részt is veszek a belgiumi helyi választásokon. Mert most mondjuk azt, hogy annyi éve ott vagyok, az igaz, hogy nekem Brüsszel csak munkahely, nem lakás, nekem a családom itthon van, ide köt minden szál, de ettől függetlenül nekem nem mindegy, hogy az én utcámon sepernek-e az én házam elől, ahol lakom nyilván bérben, elviszik a szemetet, vagy nem, és úgy, hogy én regisztrálva vagyok, mint választó Belgiumban a helyi választásokra, ahol választok is, utoljára ezelőtt 5 évvel volt választás, és most októberben lesz a következő, és szándékomban van szavazni, viszont nyilvánvaló, hogy a romániai lakcímem szerint részt vettem most vasárnap a helyi hatósági választásokon is.
Ez a Tetőterasz.
Uniós üzenet és helyhatósági problematika, ez vetődött fel az előbb. Péter, kíváncsi vagyok, hogy te hogy érzékelted a belső mozgások alapos ismerőjeként. Ez a kampány hogyan tudta a kettőt egyeztetni? Melyik erősítette vagy gyöngítette a másikat? Hol véltél feszültséget felfedezni, hogy akkor egy időben egyrészt voltak lokális érdekek és hát prioritások, másrészt volt ez az uniós értékrend és diskurzus. Hogy észleltette ezt?
Tehát azt, hogy melyik kampány segítette a másikat, vagy melyik választás segítette
vagy egyáltalán
másikat,
zavarták
az leolvasható az eredményekből, ha megnézed, hogy az a két párt tarolt, tehát annak a két pártnak a közös listája tarolt az EP választásokon, amelyeknek nagyon erős az önkormányzati jelenléte. Uh-huh. Nyilván az ellenzék, elemzők is azzal vádolták a PSD-PNL koalíciót, amikor a választások összevonását többek között spórlásra hivatkozva, meg a szélsőségesek
visszakiszorítására
hivatkozva, hogy itt emögött egy nagyon kemény politikai érdek áll, az a kormánypártok célja, hogy szokás mondani, feléjük lejtsen a pálya, és ez ragyogóan sikerült. Ez mutatja, mondom, a választási eredmény. A PNL-PSZD közös lista minden felmérést meghazudtolóan bőven 50% fölött van, 53. Apropó, hogy a választási eredményekről beszélgettünk, és bizonytalanságokról, azt én nem értem egyszerű, nem újságíróként, romániai választópolgárként, hogy körülnézek az unió tagállamimban, nem menjek messzire Magyarországra, ott már a hajnali órákban szinte bezárták a boltot, és lehetett tudni a hivatalos, vagy legalábbis a részeredményeket, és nálunk tudtam, már még mindig nincs hivatalos eredmény, vagy nagyon
hát mi alaposabban. Ennek az az igazság, hogy én sem akarom ezt túl kommentálni. Egyetlen egy adalékot mondok el, hogy a CTC már a kampány előtt elmondta, hogy nem náluk lesz a gond. Ha gond lesz egyáltalán, az a kézzel írott jegyzőkönyvek és összeállítása és hiba százaléka körül forog. Tehát kvázi megmutatták, hogy kit kell majd számon kérni, vagy legalábbis azt sugalták.
Jó, visszatérve az eredeti kérdésedre, tehát kiemeltem a két kormánypárti eredményt, ami ugye kimagaslik a többi közül, és látszik, hogy annak a két úgymond ellenzéki pártnak, vagy pártszövetségnek, a jobboldali, Egyesült Jobboldali Szövetségnek, Szárulnak, akiknek viszonylag vagy egyáltalán nincs önkormányzati jelenlétük, jóval-jóval alacsonyabb lett a támogatottságuk. Tehát ez jól ki volt kalkulálva, szerintem jobban is sikerült, mint ahogy elképzelték.
Két adatot mondok, és pontosan erre a témára kapcsolódik. 566 ezer szavazatot kap a szövetség, az RMDS az EP listára, és 496.840-et a megyei tanácsosi listára, amit úgy szoktunk mondani, hogy a politikai voks a legjobban tükrözi az országon a politikai intenciókat belpolitikai szempontból. Tehát van itt is egy luft, egy különbség. Ezt még képviselő úr mivel magyarázni? Egyrészt azzal, hogy voltak nem RMDS tagok, másrészt voltak nem feltétlenül magyar nemzetiségű voksolók, akik szintén az RMDS-t preferálták.
Én most szeretném megdagadni az alkalmat, hiszen jó pár perce beszélgettünk, és még nem volt alkalmam arra, hogy megköszönjem ezt a szavazatmennyiséget. Tehát nyilvánvaló, hogy az ön gratulációját is én közösségre értem, nem saját magamra, nem Winkler Gyulára, hanem az RMDS-re, de elsősorban a közösségre, amelyik szavazott. Ez az 566 ezer szavazat elsősorban mennyiségében egy olyan dimenziót hoz fel, ami 20 éve precedens nélküli. Tehát utoljára 20 évvel volt ilyen támogatottságunk, ami azt jelenti, hogy nekünk talán sikerült az, hogy eljussunk a közösséghez.
De annyit elmondhat a politikus most így csata után, hogy enyhén meglepődött, hogy akkor épp ekkorát nem vártak?
Meglepődtünk, és az a legjobb meglepetés, amikor egy pozitív meglepetés történik, mert hogy a meglepetés elsősorban abból is származott, hogy 10 órakor az úgynevezett exit pollnál nem tudtunk semmit. Tehát nem tudtunk semmit, és akkor elsősorban nyilván, hogy azt a meglepetést kellett feldolgozni, hogy létezik egy olyan, legalábbis én most magamról beszélek, mert itt még nem volt gyűlés, nem volt találkozó, nem volt elemzés, hát nincs is helye, mert hogy még nincsenek végleges.
Történet,
jó, de még nincsenek végleges adatok. Még nincs mit elemezni egyelőre, mert nincsenek végleges adatok. Csak azt tudjuk elmondani, hogy meglepődtünk, vagy én legalábbis személyesen meglepődtem este 10 órakor, amikor nem kaptunk információt tulajdonképpen, utána pedig meglepődtem újból, ahogy elkezdtek bejönni az információk azzal kapcsolatban, hogy kellemesen lepődtem meg, hogy jött a visszaigazolás arról, hogy sikerült eljutni a közösséghez. Na most
Péter,
az összevonás...
Csak egy pillanat, hogy Péter, most... hogy reagáltál erre a számra, erre az 566-ra?
Most
6000-re.
Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy először a Kárpáton túli szavazatok jutottak eszembe, de most azért eszembe jutottak, és felveszem a kötekedő újságíró szerepét, és emlékeztetném a hallgatókat arra, hogy azért 5 évvel ezelőtt a Kárpátokon túli román településeken RMDS-re leadott szavazatok egészen szépen megnyomták az RMDS eredményét. Az, hogy most idés mi történt,
pontosan mennyivel? Tehát pontosan mennyivel? Mondjuk el ezt a számot.
30 ezerrel, 30-45 ezerrel.
536 ezer nem szép szám?
De most nem, jó, de mondom, én most a kötekedő újságíró szerepét vettem fel, nekem alapszereplem egyébként, remélem. De mondom, ez jutott eszembe, de nem tudjuk az adatokat, ha meglesznek nyilván a részletes adatok, akkor kálasz kapunk erre a kérdésre is, hogy Kárpátokon túlról sikerült-e.
De úgy ablok.
Ha igen, amúgy rendkívül dicséretes, főleg, hogyha nem volt el semmi külső segítség, és én most én nem látom azt a politikai kontextust, már mindenféle mendemondák vannak, most is szociáldemokrata RMDS alkurkról, akár városokra lemenően,
hát
de ezek tényleg se
pletykák. Vannak és lesznek, mert mindig van egy holdudvar a történéseknek, és én azt hiszem...
Most csak egy pillanat, mert én úgy érzem, tehát én nem akarom kisebbíteni a jelentőségét ennek az 560, különben sem végleges szám, állítólag felmehet ez 580-ra is, tehát, de csak mondom, hogy ez is lehet egy magyarázat, hogy sikerült ismét a Kárpátokon túlról is jelentős mennyiségű.
Tehát szándékunk volt a Kárpátokon túlról szavazatokat szerezni, ugyanakkor a különbség a politikai, az úgynevezett politikai szavazat között, ami a megyei tanácsokra, a megyei önkormányzatok leadott szavazat, és az európai parlamenti választásokon összeszedett támogatás dimenziója között, az nagyon nyilvánvaló abból, hogy mi nem tudunk 41 megyében listát prezentálni.
Tehát ez 70 ezer a különbség.
A szövetségnek nincs arra lehetősége, hogy a Kárpátok túli megyékben, elsősorban nincs nekünk arra lehetőségünk, hogy a szükséges aláírásszámot összegyűjtsük, mert hogy nem lehet csak úgy letenni egy jelölt listát, arra biztos, hogy lenne lehetőség, hogy jelölt listákat prezentáljunk minden megyében, csak hogy azok mellé tudjuk, hogy oda kell tenni az aláírás listákat. Én úgy hiszem, hogy ez egy óriási erőfeszítés lenne, amelynek nem hiszem, hogy nem kifizetődő, de tulajdonképpen nincs is benne ami filozófiánkban, a mi programunkban, tehát mi egy nagyon jól és tisztán definiált közösséget szólítunk meg. Itt mindig, hogyha most, én mérnök vagyok és közgazdász, nem vagyok politikai elemző, de megpróbálok egy olyan mondatot elmondani, ami a következőképpen hangzik, hogy a román politikai párt az egy 19 milliós tóban halászik. Van 19 millió szavazat Romániában, vagy 18 millió szavazat Romániában, és a román politikai pártot nem is érdekli, hogy ma, 4 évvel ezelőtthöz képest, ki szavazza meg? Megszavazzák az emberek. Akinek megtetszik, vagy akinek valamilyen érdek fűződik ehhez a szavazathoz. Mi pedig viszont nem a 18 milliós tóban, hanem az 1.200.000-es tóban halászunk, ha lehet így mondani, és mi tudjuk, hogy kik a szavazóink, hiszen én most már egy jó pár, a saját példámat adom, lehet, hogy nem kellene, de jó pár kampányt végigcsináltam már, és az a hihetetlen, amikor hozzám jön egy személy az X településen, és megmutatja a telefon, vagy képviselő úr, emlékszik, még nézze meg ez a múltkor fotónk 5 évvel ezelőttől. Tehát ez is, ez egy, lehet, hogy egy nagyon pici történet, de többször egy megtörtént
feedback,
velem,
többször
megtörtént az, akkor újra csináltuk azt a fotót, és ott vannak a közösségi médián, meg lehet keresni 2 vagy 3 ilyen újra csinált fotót 5 év után, ami, mondom, lehet, hogy nevetséges példa, de számomra azt jelzi, vagy visszaigazolja, hogy nekünk a közösség adott. Mi nem halászgatunk, mi tudjuk, hogy kit képviselünk, mi tudjuk, hogy kivel kötünk szerződést, hogyha úgy tetszik, és akkor nyilvánvaló és világos az, hogy mi nekünk lehet, hogy van vagy nincs keresnivalónk most a diaszporában. Nem szeretek rosszat mondani senkiről, de azért azzal a pénzzel, amivel egy Penelé létrehozza a milánói, torinói Penelét, vagy egy Peszedé létrehozza a bécsi vagy brüsszeli Peszedét, ha lenne is az anyagi eszköz az RMDS tulajdonában, gondolom, hogy egy iskolát megjavítanánk, vagy egy templomot újraépítenénk, vagy feljavítanánk, semhogy egy olyan drága mutatványnak költsük el, mint a diaszporában való mozgalom.
Hát én ezt felvetettem teljesen egy magán levelezés során a szövetség elnökének, most nem titkot árulok el, de pontosan ezt a diaszporát, és ez volt a válasz, hogy tök költséges és bonyolult ez a történet. De azért zárjuk le ezt a két diskurzus, hogyan
visszatérve az eredeti kérdésre, ami egyrészt a választások összevonására, másrészt az RMDS tényleg látványos eredményére vonatkozott. Tehát azért szerintem megállapítható, hogy az RMDS-nek is kedvezett végső soron a választások összevonását. Képviselő úr is mesélte stúdióba lépésünk előtt, hogy nyilván polgármesterekkel együtt keresett meg embereket face-to-face, door-to-door kampányban, és azért csak számít.
De ugyanakkor
a polgármesterben mindig megbíznak inkább az emberek.
Így van, Péter, de ugyanakkor talán kisebb mértékben viszont az uniós kampány üzenete ott hatott, ahol nem volt verseny. Tehát ahol ha a polgármester úgymond ad abszurdum elmegy és leszavaz saját magára, akkor is megnyeri.
Minden
tehát ahol nem volt belső kompetíció, hátra dőlhetett volna a közösség, ott nagy eséllyel jöhetett szóba az, hogy akkor az uniós kampány mobilizál.
Jó, de itt akkor ha már az MDSZ kampányát elemezzük, nyilván voltak sajátos üzenetek, sajátos eszközök, emlékezzünk vissza, hogy milyen szépen felfele ívelő volt ez a magyar ellenességgel való riogatás, mert jobb szó nem jut eszembe, akár ennek az egyik csúcsa volt ugye az a idézőjelben dokumentumfilmnek nevezett, amúgy frappánsul összeállított videó az Áurnak a gyökereiről, és az Áur jelentette veszélyről. Tehát ne felejtjük el, hogy ez most a helyhatósági, vagy helyi viszonyokon túl, nyilván az, hogyha egy veszélyérzetben érzi magát az erdélyi magyar választó, az őt mobilizálja. Erre nagyon taktikusan, ügyesen rájátszott az RMDSZ. Itt megfelelő helyekre azért idézőjelet is tennék.
Hát most csak ha lehet elmondani egy pár dolgot, mert valóban szétbudjánzik a beszélgetés, persze a téma is ezt előpattintja, viszont elsősorban leszögezném azt, hogy az RMDSZ-t nem konzultálták akkor, amikor a választásokat összevonta a két kormányzó párt, hanem bennünket tájékoztattak, tehát nem voltunk megkérdezve, hogy mi a véleményetek. Utána egy hónapon keresztül azt hiszem, hogy naponta megkérdeztek újságírók, vagy pedig egyszerűen emberek LMDS szervezetekben, hogy nekünk ez jó lesz, vagy rossz lesz. Amire az én személyes válaszom az volt mindig, hogy mi ezt a helyzetet kell megoldjuk. Mások hozták létre, el lehet azon politizálgatni, úgy idézőjelben,
hogy
ez a kocsmai politizálás, a sör melletti politizálás, hogy akkor ez kinek lesz jó? Jó lesz, nekünk hogy fog kinézni? Vagy egyszerűen leülsz az asztalhoz, és meg kell birkózzál egy feladattal. Mi pedig ezt a második utat választottuk, hogy van egy helyzet, nem mi hoztuk létre, ezt a helyzetet úgy kell megoldani, hogy mi semmi esetre sem tudunk kijönni, vagy nem engedhetjük meg magunknak, hogy vesztesen jöjjünk ki az önkormányzati választásból, és ezzel párhuzamosan semmi esetre sem tudjuk megengedni magunknak, hogy vesztesen kerüljünk ki az Európai Uniós választásból. A másik kérdésre pedig azért csak egyetlen egy mondat, ugye, hogy akkor a választási üzenetek. Mi nem kértük meg a miniszterelnököt, hogy a kampány előtt 3 héttel elmenjen a Székelyföldre, és kijelentse, hogy a Székelyföld nem létezik. Ennyi.
Jó, és el tudom képzelni, hogy az Áurnak a frakcióvezetőjét sem kérték meg, hogy Kolozsváron nagyon vad dolgokat jelentsen
és
ki.
És hogy tovább folytassa, nyilvánvaló, hogy a két liberális képviselőt sem mi bújtattuk arra, hogy egymás oldalt akarják lehalapni a bukaresti parlamentben. Tehát ezek azok a történések, amelyek most jó, tegyük fel a liberális, de a liberális azért jutott eszembe, mert hogy Szatmáron az történt, amiről tudunk.
Igen.
Tehát az Áur az nem tiltott politikai társ sem az egyik, sem a másik kormányzó párt részére, és ne felejtjünk el egy dolgot.
Ezt a sem-semet úgy érti képviselő, hogy egálban? Mert én egy kicsit, mintha lejtene a pálya feelingen van a liberálisok felé. Tehát, hogy inkább hajlandóak, legalábbis Erdélyben az Áurral csendes társként, vagy félig meddig egymást megtűrve haladni, mint a PCD.
Egyetértek a kijelentésével. Egyetértek ezzel tudom, teljes
Péter,
mértékben.
Biztos neked is van erről.
Attól a pillanattól, amikor azt mondta, hogy Erdélyben, mert hogy mi nyilván az erdélyi viszonyokat nézzük, és ez így igaz, ahogy mondta, ahogy észreveszi. Mindenkinek eszébe juttatnám azt, hogy most kezdődik egy olyan helyi politikai dráma, amely egészen szeptember végéig fog tartani. Mert hogy tudjuk, hogy a jelenlegi polgármesterek és a jelenlegi önkormányzatok funkcióban maradnak, tisztségben maradnak szeptember 21-ig. És én szerintem itt legalább 2 hetente azokon a településeken, ahol nincs egy nyilvánvaló többség, legyen ez nagyváros, vagy község, vagy legkisebb település, 2 hetente fog változni a többség, 2 hetente fognak változni a koalíciók, és nem fognak sem az egyik, sem a másik a partnerek közül, nem fognak meghátrálni attól, hogy az Áurt bevonják ott, ahol az Áurral lehet meghozni azt a többséget, ami egyik vagy másik félnek politikai szempontból, vagy közigazgatási szempontból előnyös lenne. Tehát csak várják meg, és ez egy nagyon érdekes történet lesz. Szeptember végéig.
Igen.
Ne, ezt se próbáltuk ki soha. Még Romániában 34 év alatt.
Péter, mit akartál ezzel ehhez hozzáfűzni?
Nem akartam, csak annyit esetleg, hogy tehát akármilyen cinikusan csúnyán hangzik, de az LMDSZ-nek a kampány vége fele ezek a tényleg nyíltan magyar ellenes kirohanások besegítettek.
Tehát ezt hát itt három irányba ment az üzenet, az én meglátásom szerint. Ez a magyar ellenesség, a másik az, hogy az unió, és erről is most beszéljünk, én azt javasolom, az unió javítható és javítandó jellege, és hogy mi mit keresünk, illetve hogy a szövetség tulajdonképpen milyen szerepet próbál betölteni az új dinamikájú parlamentben, hogyan próbálja majd magát pozícionálni. Én így értettem ezt a három regiszteres...
Jó, van még egy negyedik dimenzió, ha kimondottan a kormányra, kampányra elnézést korlátozzuk, vagy viszonyítjuk, akkor a fideszes politikusok szerepe az LMDSZ kampányában itt Erdélyben, mint húzóerő, mobilizáló erő. Nem igen. tudom, hogy ez mekkora erő volt, lehet, hogy ezt mérni utólag lehet,
de hát ez az, majd szociológusokkal, meg
szakember. De kétségkívül volt egy húzóereje, az, hogy most már hagyományos módon Orbán Viktor minden LMDSZ kampány csattanójára eljön, ez most már ez tényleg törvényszerű, és biztos ez is hoz szavazatokat a házhoz.
Most...
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
A dzsingel majdnem a képviselő úrba folytotta a szót, de akkor folytatjuk onnan.
Velém is folytottad, de akkor most megragadom, és köszönöm szépen. Nyilván, hogy ez a négy téma, ami az előbb fel lett vezetve, ez négy ilyen kétnapos konferenciának a témája. Az egyikhez
slágvortokban elemezzük.
Az elsőhöz, tehát magyar ellenesség. Hadd mondjam azt, hogy addig, amíg magyar kártya létezik, és látjuk, hogy létezik, és látjuk, hogy soha egyetlen egy szempillantásra sem habozik senki, hogy előrántsa a magyar kártyát, akkor, amikor ezt úgy lehet felhasználni, hogy a saját politikai érdekeit, kormányzó párt, ellenzéki párt, bárki fel tudja használni. Tehát ez egy helyzet, az első szeminárium. A második szeminárium, hogy akkor létezik egy kárpát-medencei magyar összefogás. Ez a kárpát-medencei magyar összefogás működik az Európai Parlamentben is. Ennek egy 17 éves múltja van ott. Ennek vannak azok a komponensei, amikor a Fidesz eldönti, hogy a kárpátaljai, illetve a vajdasági közösség számára a politikai döntés eredményeképpen megad egy-egy EP képviselői helyet,
bejutó
helyet a listán, amely azért lehetséges, mert hogy létezik a kettős állampolgárság intézménye, amelyet mindkét ország, Ukrajna is és Szerbia is elismer. Persze, hogy ne is kezdjük el beszélni, hogy milyen szerep jut az ukrajnai, illetve a szerbiai képviselőnek a saját országában, mert hogy én nagyon közel szorosan dolgoztunk együtt a Bocskor Andreával és a Deli Andorral is, aki a két képviselő volt 10 évre, ők most már nem folytatják, más képviselők jönnek helyükbe, akkor külön lehet taglalni azt, hogy miért nem sikerül most már 12 esztendeje a felvidéki magyaroknak sem az Európai Parlamentbe, és sajnos, mert tegnap, nem, bocsánat, igen, szombaton is, történt, igen. Szombaton történt, de most is elment a
Szívem 4% alatti eredménye.
Úgy van, tehát ez megint egy külön történet, és egy szomorú történet, amire viszont reflektálni kell akkor, amikor mi is azt látjuk, hogy közigazgatási átszervezés címszó alatt bármire várhatunk tulajdonképpen a román politikumtól, és akkor nekem eszembe jut az, hogy a politikának a célja, és én engem úgy csufondárosan néha, mivel én a szórványban dolgozom rengeteget, akkor, amikor itthon vagyok, nyilván most nem az Európai Parlamentről beszélek, és engem úgy néha béke galambjaként szoktak emlegetni a kollégák, de a szorványban nem is lehetsz más, viszont eszembe jut akkor az, hogy nem könnyű és nem magától értetődőek ezek a szerepek, hogy hogyan lehet, és a kompromisszumokat hogyan kell megoldani, az ügyekben egyáltalán hogy kell egyről kettőre lépni. És akkor a másik két téma az talán inkább szociológiai, politológiai.
Hát végül is kampánytechnikai.
Végül is az, hogy javítható, tehát hogy tulajdonképpen ezt az uniót, amelyet ugye elég sokáig és alaposan és körültekintően építettek fel, lehet jobbá tenni, sőt kell is. Tehát ez is egy mobilizáló tulajdonképpen üzenet volt. Most nyilván itt a bürokráciától elkezdve, ugye a múltkori tetőteraszon ez téma is volt, sok mindent sorra lehetne venni, és azt is, hogy a parlamentnek ebben a mondjuk korszerűsítésben, vagy fazon módosításban milyen szerepe és hatásköre van, ez is nagyon lényeges, hogy erre egyrészt kitérni, másrészt tényleg élni is a lehetőségekkel.
Két rövid kijelentés szabad. Igen. Az egyik az, hogy az mindig kérdés, hogy mi európai parlamenti képviselők Brüsszelnek vagyunk a nagykövetei itthon, vagy a mi közösségünknek vagyunk a nagykövetei Brüsszelben. Ez az első kérdés. A második kérdés az, hogy mit jelent az, amikor az Európai Unió jelenlegi működését kritika vagy elemzés alá veszed. Ez meg van tiltva? Létezik-e egy olyan cikkely a lisszaboni szerződésben, amely nem engedélyezi a kritikát? Hiszen akkor, amikor azt mondjuk, hogy nekünk ott a helyünk, mi azt akarjuk, hogy az az intézmény, az az intézményrendszer, az az építkezés, az Európai Unió úgy működjön, hogy valóban az egyenjogúság az emberekig jusson el. Ne a kettős mércének az érzése jusson el az emberekhez. Ne ez a schengeni történet, ez a csúnyas és szégyenletes történet 13 esztendeje. Vagy a másik történet, ami megint az emberektől jön vissza, hogy 14-ben, persze az emberek nem tudják, nem emlékeznek erre az évre, de 2014-re volt megígérve a csatlakozásunkkor, hogy elérjük az Európai Unió közös agrárpolitikájának a támogatás politikájában azt, hogy az Unió átlag szintjére emelkednek a Románia, illetve Bulgária ide, az minket kevésbé érdekel, támogatások, és még mindig nem kerültünk oda. Tehát ezek azok a dolgok, amelyeket az ember szóvá teszi, akkor, hogyha politikus, akkor, hogyha egy kampányban fölépíted azt a rendszert, hogy én mit akarok az Európai Unióban elérni. Mert ha nem akarok elérni semmit, akkor miért akarok oda menni? Azért, hogy úgy mind egyes pártok, és fel lehet sorolni a romániai pártokat, akiknek a képviselői bennünket akarnak átnevelni, és ők Brüsszel nagykövetei itthon, nem pedig fordítva.
De képviselő úr, ugyanakkor gondolom, hogy az a árnyalt és gyanítom fair olvasata lehet a dolognak, hogy oké, nem működnek, mi most elkezdjük módosítani, vagy megpróbáljuk módosítani, ez viszont időigényes. Tehát te szavazó, ne várd azt, hogy 5 év múlva a 7-ből 5-öt ki tudjak x-elni teljes mértékben. Folyamatokról van szó, történésekről, nagyon bonyolult döntéshozatali mechanizmusokról, egy olyan európai dinamikáról, ahol nem tudjuk, bármennyire is akarná a parlament, nem tudja kiiktatni azt, hogy vannak dél, észak, kelet, nyugat értékek, érdekek, és hát mondhatnám azt, hogy a repedések is ebben a struktúrában.
Mély repedések vannak, és akkor én is próbálok egy rövid kérdéssel válaszolni az ön felvetésére, és pedig ki tudta volna megmondani 2019-ben, amikor a most végződő parlamenti ciklus megkezdődött, hogy jön egy olyan történet, amit úgy hívnak, hogy koronavírus világjárvány. Senki. Senki nem tudta volna megjósolni. Lehet, hogy az, hogy a háború, mert hogy ugye a háború nem 2022-ben indult meg, az orosz-ukrán háború, az 14-es, de a jelei megvoltak már 2008-ban talán, 14-ben kezdődött az, ami utána fölfejlődött 2022-ben, tehát mondjuk azt, hogy nem kellett volna meglepetés legyen a háború, de a koronavírus, amely egy világot megfagyasztott hónapokra, arról hogyan tudsz vele kapcsolatban tervezni? Hogyan tudsz egy teljesen, ugye ez a fekete hattyú típusú történetet megjósolni? Tehát nyilvánvaló, hogy önnek igaza van.
Az EP, vagy az Unió, nem az EP, az Unió kritikájával, RMDSZ-es kritikájával kapcsolatban hívnám fel a figyelmet egy másik aspektusra, ami inkább az üzenetekben fogalmazol, vagy nyilvánul meg. Tehát az RMDSZ, és ezt ennek alaposan utána olvastam, mikor éppen egy interjút szerettem volna készíteni a képviselő úrral. Évekkel ezelőtt, tehát 2019-es kampányban például szintén bírálta az Európai Uniót, mondjuk akkor jobb volt a hangulat, mert ugye akkor az Európai Parlament nagy többséggel a minority safe-eket elfogadta, és akkor a bizottsági váltáskor hangzott el az, hogy majd az új bizottságnak terjesztik be, ha visszaemlékszünk-e. Tehát kritikus volt az Unióval szemben az RMDSZ, de nem ideológiai alapon. És ide akartam kiukadni, mert ha megnézzük az elmúlt hetek kampány üzeneteit, akkor ilyesmiket hallhattunk, hogy Brüsszelnek, meg az Uniónak szakítania kell az úgynevezett progresszív politikákkal, a mélyzöld politikákkal. Tehát ennek van egy nagyon erős politikai felhangja. Nagyon erős politikai. És akkor a választók egy részét talán zavarba jön.
Ideológiai felhang.
Ideológia, igen.
Ideológia ellenes felhang.
De az is önmagában egy politikusi, vagy akár ideológiai, hátterű kritika, ha egy ideológiát bírálsz, akkor azt jelenti, egy másik ideológiára helyezkedsz. De hogy nem.
Nem egy ideológiát bírál.
Amikor azt mondod, hogy szakítani kell a progresszív politikával, akkor nyilván arra utalsz.
Én azt nem mondtam, mutassa meg nekem, hogy mikor mondtam a kampányban 35 vagy 40 nap alatt, amit ön az előbb állított.
Nem, most nem személyesen ön, de az RMDSZ több politikusa ebben a kampányban, és még egyszer, a kérdésem végül is az, hogy, vagy ami a választók egy részében zavart okozhat, hogy az RMDSZ így támadja azt a bizottságot, amelynek az elnökét, mert ugye a fő célpont általában Ursula von der Leyen bizottsági elnök, az a néppárt, annak a néppártnak a szavazatával, vagy kezdeményezése nevezte ki, amelynek az RMDSZ is tagja. És akkor választok-e része nem érti, hogy akkor most hogy van, az RMDSZ ül egy jobboldali centrista pártcsaládban, és támadja a jobboldali centrista pártcsalád által felkent bizottsági elnöket.
Aki már rég nem jobboldali és rég nem centrista, a döntéseiben, amelyeket megengedett, és akkor az ideológiákhoz való közelítés szempontjából hadd mondjak el egy gondolatot, amit el szeretnék mondani, lehet, hogy nem fér bele 10 másodpercbe. 2019-ben az európai közvélemény, lehet, hogy kevésbé a romániai, de az európai közvéleménynek a meghatározó attitűd alakító története, azok a pénteki tüntetések voltak, a pénteki klímatüntetések, amelyeket Greta Thunberg aktivista szervezett, és utána ezek elterjedtek. És erre alakult ki az a sürgősségi érzés, amely egy olyan többséget küldött mandátummal, teljesen legitim, talpig legitim mandátummal az Európai Parlamentbe, amely utána a klímasürgősséget, majd a zöld megállapodást, majd a zöld megállapodásnak az alkalmazását is elfogadta. Az eredeti nemes elgondolásokból viszont nagyon gyorsan átkerültünk egy olyan ideológiailag motivált működésbe, ami az Európai Bizottságtól nem elfogadható. Mert az Európai Bizottság, a szerződések őre, az Európai Bizottságnak ideológia mentesen kell működni. Az Európai Bizottság technológia semlegesen kell döntéseket javasolni. Amikor az Európai Bizottság egy olyan döntést javasol, amely azt mondja, hogy nulla kibocsátású mobilitás, hogy csak egy példát adjak, azzal kiválasztottad a villanyos mobilitást, mert csak az nulla kibocsátású. Tehát te egy technológia semlegességet nem betartó döntést tettél le az asztalra. Ezeknek a hatása alatt megtörtént az, hogy 180 fokot lendült át az inga, és ma, hogyha valaki megkérdezi, vagy megnézi a választásokat az Európai Unió 27 tagállamában, arra jön rá, hogy ma ezek a választások az a gazdatüntetések által voltak befolyásolva. Az persze csak habatoltan, hogy a gazdák úgy tüntettek, hogy a méregdrága XY, nem mondunk cégneveket, traktorokat Európai Uniós pénzből vásárolták meg, amelyel lőttek és jöttek és lelocsolták a parlamentet és Párizsban a prefektúrák épületeit különféle mezőgazdasági adalékokkal. Tehát átlendült, mivel az Európai Bizottság nem működött semlegesen ebben az 5 évben, hanem ideológiák között kiválasztott egy bizonyos ideológiai álláspontot, és azt követte következetesen 5 éven keresztül. Én nem egy, vagy mi az RMDSZ, nem egy bizonyos ideológia szemszögéből támadunk egy másik ideológiát, hanem mi azt mondjuk, hogy az Európai Bizottság legyen szíves, és ne képviseljen egyetlen ideológiát sem, mert nem ez a feladata az Európai Unió alapszerződéseinek értelmében.
Jó, de ezt az úgymond eltérést az Unió alapszerződésétől csak az RMDSZ veszi észre? Bocsánat, tehát miért nincs egy kritikus tömeg az Európai Parlamentben, amelyik megállt?
Nézzük meg, hát nincs egy kritikus tömeg, mert az Európai Parlamenti többség 2019-ben alakult meg, és az a többség volt az, amely támogatta Ursula von der Leyen-t és az első 4 évben Franz Timmermans-t, azokban a véleményünk szerint eltorzított és hibás intézkedésekben, amelyek óriási robbanásszerűen rontják az Európai Unió versenyképességét, amelyek nem eléggé érzékenyek arra, hogy a régiók Európában nem egyformák, hogy nem lehet Bajorországról vagy Venetóról egy időben beszélni, mint Székelyföldről vagy Máramarosról, hanem kell egy érzékenység, és hogy az Európai Bizottság be kell tartsa nem csak az Európai Unió szerződéseinek a betűjét, hanem maga az európai építkezésnek a szellemét is. Az alapító atyák pedig, amikor elindultak erre a hihetetlenül fontos útra, akkor azt mondták, hogy az Európai Unió az embereket kell szolgálja, nem pedig az ideológiákat. Ma az Európai Bizottság és az elmúlt 3-4-5 esztendőben nem tette ezt meg. Ennek se a betűjét, se a szellemiségét nem tartotta figyelembe. Most mi nekünk meg kell látni, mert a következő 3-4-5 hétben ki fog derülni az, hogy megváltozott-e az Európai Parlamentnek a többsége? Mert hogyha oda újból 720 képviselő jön, és mindenki talpig legitim, mert mindenkit a választók küldtek oda. És ki fog alakulni egy többség? Vagy az az út megy tovább, amin mentünk az elmúlt 5 évben, és ez is legitim, nekünk nem tetszik, de nyilván, hogy ezt egy többség fogja eldönteni, vagy változik ez a többség, és valamilyen módon, és most felsorolhatom, nincs idő, karbonvám, kibocsátáskereskedelem, természethelyreállítása, és akkor a zöld valamilyen radikális, vagy mit tudom én, militáns zöld intézkedések, amelyek nem kivitelezhetők. Én rengeteget vitatkoztam ezekkel az emberekkel, akik nem jártak fizikaórára. Tehát azt kijelenteni, hogy ennyivel csökkenteni, annyival csökkenteni, így, úgy, amúgy csökkenteni a kibocsátásokat, a mozgást, a mobilitást, oda jutunk, hogy akkor persze, hogyha megállítjuk az európai ipart, akkor nagyon hatékonyan védjük meg a környezetet, csak hogy ez aberráns. Tehát ezek az emberek nem jártak fizikaórára. Nem figyelnek oda, hogy a jólét a munkahelyek függvénye. Jólétet nem lehet kormányhatározattal létrehozni. Jólétet munkahelyek által lehet fenntartani.
Lehet, hogy nem olvasták, vagy olvasni fogják a Copernicus legújabb jelentését, ami azt jelent, ami kideríti, hogy 2,3 Celsius fokkal nő a kontinensnek az átlag hőmérséklete az 1,3-hoz képest, így jön ki az 1,60 akárhány század, ami még mindig több, mint a másfél Celsius fokos, ugye párizsi előirányzott hát cél vagy küszöb, de most itt von der Leyen asszony kapcsán nekünk van egy sajátos hát nexusunk, ugye, ez a Minority Safe Pack, és Vince Laurent, amikor itt volt, azt mondta, hogy volt egy megkeresés, még a von der Leyen asszony mandátuma előtt, hogy akkor a bizottság figyelembe veszi, követi, nem tudom pontosan, már nem emlékszem a kifejezést, de hogy pozitívan viszonyul tulajdonképpen ehhez a kezdeményezéshez. Ehhez képest nem ez történt, vagy nem így történt. Innen is fakad ez a frusztráció, elégedetlenség, kritika.
Frusztráltak nem vagyunk, én remélem. Frusztrált emberek nem tudnak politizálni, vagy nem tudnak sikeresen politizálni. Elégedetlenek viszont vagyunk, és ez egészen pontosan azért, mert hogy az Ursula von der Leyen publikusan is megismételte azt, amit Vince Lóri kollégám önnek elmesélt, és pedig a leges-legelső találkozón a bizalmi szavazás előtt, 2019. júli hónapban, az EPP, az Európai Néppárt frakciója előtt kérdéseket lehetett feltenni. Vince Lóri feltette azt a kérdést, hogy elnök asszony, emlékszik, mert hogy bemutattam önnek a Minority Safe Pack tartalmát, stb., és megígérte, hogy támogatja, amire meg lett ismételve az a válasz, hogy igen, az Európai Bizottság nagyon fontosnak tartja a kisebbségek jogait, és emiatt mindent megtesz, most nem tudnám a szavakat, de vissza lehet keresni, mert ezek ugye valahol léteznek ezek a felvételek. Utána pedig, amikor 2020-ban megtörtént az a nagy többségű európai parlamenti szavazás, amelyben azt mondta az Európai Parlament, hogy igenis az őshonos kisebbségeket, nem úgy a gyűjtő szó alatt, hogy kisebbségek. Van, az igen. Őshonos kisebbségek és nyelvi közösségek, mert ez a teljes kifejezés, tudni illik a mi általunk őshonos kisebbségnek értelmezett közösségek mellett, az Európai Unióban tágas skála, tehát nagyon sokan vannak, akik nyelvi kisebbségként határozzák meg önmagukat, és akkor erre volt egy nagy, nagyon meggyőző politikai szavazás. Pont úgy, ahogy ötször szavaztunk, ugyanolyan meggyőzően az Európai Parlamentben Románia és Bulgária schengeni csatlakozásával kapcsolatban, hozok egy politikai párhuzamot, Az Európai Bizottság pedig egy pár hónap után adott egy 28 oldalas negatív választ, amelyben lényegében azt hozza fel és magyarázza 28 oldalon keresztül, hogy hát ez a kezdeményezés olyan rég kezdődött 10 évvel korábban, hogy közben az Európai Unió tagállamaiban megoldottak azok a kérdések, amelyeket mi kezdeményezők fölvetünk. Tehát ez nyilvánvaló, hogy egy cinikus válasz, mert hogy nem arról van szó, hogy mit oldanak meg, vagy mit nem oldanak meg az Európai Unió tagállamai, hanem arról van szó, hogy mit vállal fel maga az Európai Unió túl azon a gyenge és nagyon általános mondaton, ami a Lisszaboni szerződésnek a második cikkelye, amely arról szól, hogy az Európai Unió értéknek tekinti és támogatja a kisebbségeket. Anélkül, hogy megmondja, hogy milyen
mit
fajta kisebbséget.
Igen, és hogy
akkor
konkrétan.
Nyilvánvaló, hogy ilyen esetben, akkor, amikor ott vagy az Európai Néppárt kongresszusán, és amikor egy döntés kell hozzá, 7-tagú delegáció, a bukaresti kongresszusról beszélek, amikor Ursula von der Leyen-t ellenjelölt nélkül az Európai Néppárt megszavazta, mint úgynevezett vezetőjelölt, vagy csúcsjelölt, akkor ez a szavazás nem igazán sikerült meggyőzővé, mert hogy 400 szavazatot kapott a von der Leyen asszony, támogató szavazatot, kapott 87 vagy 88 ellenszavazatot közöttük a 7 tagú LMDS delegációtól. Ezt mi bejelentettük, a szövetségi elnök bejelentette publikusan, mi nem titokban tettük meg ezt, hanem publikusan tettük meg. Amúgy ez a szokás az Európai Néppárti frakcióban is, erről esetleg lehet még egy mondat szükséges, és volt egy elég szép számú képviselő, aki nem szavazott, közöttük például a franciák, akik bejelentették, hogy ők nem támogatják, viszont elfogadták azt a politikai kompromisszumot, amit Manfred Weber, az elnök ajánlott fel nekik, hogy akkor inkább ne szavazzatok, mint hogy ellene szavazzatok. Tehát a politika azért, én azt szoktam mondani, és elnézést, lehet, hogy egy triviális mondatot fogok most használni, de azt szoktam mondani, hogy a politika az európai szinten az inkább menvet, nem csárdás, mint nálunk itthon.
0,5%-os euró csökkenés a dollárhoz képest az eredmények közzétételekor. Mire figyelmeztet ez? Egyesek úgy olvassák, hogy a szélsőségesek előretörése. Hát a franciaországi, mondhatnám azt, hogy földindulás elsősorban, de az AFD előretörése is. Péter, röviden, hogy látod
még,
ezt?
Nem szorosan, de ez még akár Belgium is kapcsolódik, bár ott ugye a parlamenti választások, meg a régiós választások miatt mondott le a miniszterelnök. Nem azt mondom, hogy Belgium, európai nagyhatalom a képviselő, ezért talán jobban tudja, mekkora szerepe van. De a másik, hogy én nagyon elegánsan át is passzolnám a képviselőnek a választ, mint gazdasági szakértő, mert az, hogy most azt én annyit tudok, kívül laikusként is, hogy általában a gazdaság, a pénzügyi piacok elsősorban nagyon érzékenyen reagálnak nagy horderejű politikai eseményekre.
Jó, hát a szomszédban is a forint gyengélkedik közben.
De hogy ez az összefüggések...
Tényleg hogy kell ezt olvasni? Egy pillanatnyi piaci reakció, amit nem kell eltúlozni, vagy tényleg egy komoly jelzés?
Nem hiszem, hogy el kell túlozni. Mostantól egészen december, illetve jövő év elejéig, amikor az új amerikai adminisztráció átveszi a hatalmat az Egyesült Államokban, szerintem várni kell ilyen ingadozásokra. Nyilván, hogy a pénzügyi piacok odafigyelnek a háborúra, odafigyelnek a választásokra, odafigyelnek a válságokra, és akkor önök már el is mondták nyilvánvaló, hogy miért reagáltak a pénzügyi piacok Németországra és Franciaországra. Tehát a pénzügyi piacokban nincs demokrácia olyan szempontból, hogy ha valami Luxemburgban történik, vagy Észtországban, az nem demokratikus módon befolyásolja a pénzügyi piacokat, de hogyha valami, mert ugye ez a francia-német motor, a francia-német motornál, motor működésében komoly bajok vannak. Franciaországban megnyeri az az euró ellenes, vagy Európa ellenes erő, amely politikai győzelem miatt azonnal Macron elnök reagál, amúgy politikailag kiváló érzékkel, és feloszlatja a parlamentet, és kiírja a választásokat, amelynek már a dátuma is ismert. Németországban pedig látjuk, hogy az elmúlt 70 évnek a legtehetetlenebb kormánya most már arra sem képes, hogy egy politikai, vagy látszólag nehezen tudja azt elérni, hogy egy politikai többséget biztosítson az Európa támogató politikai erőknek, mert hogy olyan tehetetlen a kormány, és egy olyan rossz ugye örökséggel is kell, hogy szembesüljen, az Angela Merkel örökségére gondolok, hogy legyünk tényleg teljesen világos, hogy, hogy a választók azt mondják, hogy most már nekünk ebből elég van. Most már nekünk abból elég van, hogy tizen annyi éve nem növekedtek a fizetések, és hogy a legendás német jólét az ma már igen-igen botladozik.
Mi nem botladozunk, viszont be kell lássuk, hogy a műsorrácsunknak van egyfajta regulája. Winkler Gyula képviselő úrnak és Cseke Péter kollégának köszönöm, hogy itt voltak a tetőteraszon. Volt némi rálátásunk, messzibbre fogunk fürkészni, ősszel mindenképpen okosabbak leszünk, árnyaltabbak leszünk, talán kicsit bölcsebbek is. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
További szép estét kívánok én is.
A hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Tetőterasz a legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.